Következő előadónk a Zugligeti Szent Család plébánia plébánosa. 1981-ben szentelték pappá. Szabad idejében társas játékokat fejleszt és gyártat. Ő készítette a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészületeként is az Eukarisztia társasjáték táblás és kártyás változatát hitoktatók, hittanosok és családok legnagyobb örömére. A játék sikerét mutatja, hogy a kártyás verzióból több mint 2500 fogyott eddig. Most felkérem Bodor György plébános urat, hogy tartsa meg előadását a felkészítés az első áldozásra a római katolikus gyakorlat témában.
Köszönöm szépen. Kicsit úgy vagyok, hogy bárki előadhatná ezt a témát, hiszen gyakorló plébánosok mindegyike foglalkozik első áldozókkal és az első áldozók fölkészítésével. Hát biztos, hogy túl sok újdonságot nem tudok nektek mondani, de akkor, ha valakinek ez gyakorlata, az akkor legalább megerősödik, hogy jól csinálja, ha pedig egy-két ötlettel még hozzá tudok járulni, annak nagyon örülök. Plébánia az Zugligeten van, tehát ha ugye el akarjuk helyezni a térképen, akkor ugye a Budapest-Libegő közelébe vagyunk, és papi celebeknek a termőhelye, hiszen Nyéki Kálmán atya, Fábri Kornél atya, Pál Feri atya, Hodász András atya, ezek a celebek, papi celebek, ezek valami szegről végről hozzánk, tőlünk származnak. Szent Család plébánia vagyunk, és a városnak a legszebb plébániája, tehát mondhatjuk Budapestnek. Tehát aki ezt még nem látta, azt szeretettel látjuk Zugligeten, a templomba, utána még fölmehet a János hegyre Libegővel, tehát egy jó kis napi programot lehet csinálni, és hát azt tudom mondani, hogy én mindig arra törekedtem, hogy egyetlen egy gics ne legyen a plébánia templomban, tehát hogyha ott körülnézünk, biztos nem találkozunk gicssel. Ez egy nagyon fontos dolog, és ez már az első áldozásra való nevelés, hogy ne adjunk gicset a gyereknek a kezébe vagy a szem elé. Ez egy óriási felelősségünk, hogy értéket mutassunk föl. Minden évben ennek ellenére megkapom a valamelyik könyvkiadót, nem az új embertől, hanem egy gyermek naptárat, ami tele van gicses képekkel, biztos ti is megkapjátok sokan. Minden évben fölhívom, hogy súlyos bűnt követett el idén is. Mivel? Hát, hogy ezt a naptárat kiadta, mert tehát gicsre nevelés az azért nem tartozik a értékneveléshez. Tehát minden esetre a hangsúlyt a plébániánkon, egyik hangsúlya a plébániának a katekézis. Tehát ezt ki kell mondani, hogy mire helyezzük a plébánián a hangsúlyt. Én az egyik hangsúlyt a katekézisre helyezem, a másik hangsúly pedig a családok pasztorációja, tehát vagy jegyes fölkészítés. Rengetegen esküsznek nálunk éven, tehát olyan 50-60 pár esküszik a plébániát, az a másik fontos fölkészítés, hogy a jegyesek, erről is tudnék külön előadást tartani, hogy hogyan tartsuk a jegyes oktatást. Nagyon fontos ez is, hogy rámutassunk arra, hogy melyek lehetnek egy házasságnak a veszélyei. Én legalábbis csak most röviden erre helyezem a jegyes fölkészítésben a hangsúlyt. Nem tudom, hogy a következő... Igen. Tehát a Veni Sancte misén kezdődik már a katekéták, cserkészvezetők, kórusvezetők, minisztráns vezetőknek a bemutatása. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ki fog foglalkozni a gyerekekkel. Tehát a hívek közössége lássa azokat az embereket, akik feladatot, szolgálatot vállaltak, hiszen jól tudjuk, hogy hitoktatók sincsenek túlfizetve, a többi munkatárs pedig hát szinte fizetés nélkül vállalja ezt, és mindenképpen ezért a plébánosnak nyitottságot kell mutatni az anyagi eszközök megnyitása felé, ezt így fogalmaztam meg. Tehát, hogyha eszközbeszerzésről van szó, vagy tanulmányutak esetleg családtámogatás, mert most tanulni kell ahhoz, hogy valaki hitoktató legyen, akkor ezektől az anyagi eszközöktől ne forduljunk el, és ne tegyük fel ezt a kérdést, hogy minek. Ha valaki kér, és valakinek szükség, akkor ne minek ezek, hanem akkor nyissam meg az anyagi lehetőségét a plébánián, és segítsen anyagilag. Tehát az ne legyen akadálya a munkának, hogy mostan nem tudunk segíteni valakit. A plébániai naptár, hát egy online naptárunk van, amin ő, aki föllép a plébániánk honlapjára, az nyomon követheti azt, hogy mikor, hol, melyik teremben, milyen jellegű foglalkozások vannak, és ezeket összefésülni, ezeket egyeztetni, hát nem olyan könnyű dolog. Nem azért mondom, hogy a Béla atyának itten udvaroljak, de havonta, két havonta rendszeres katekétikai találkozó van, és nagyon fontos, hogy a plébános ezt ott legyen, jelen legyen. Tehát mint az első áldozási folyamatban is a pap legyen jelen. Tehát ezt nem lehet csak, hogy a hitoktatókra bízok valamit. Egyébként a plébániánkon 3 iskola van, mindegyikbe tartunk hitoktatást, a templomban pedig minden korosztálynak tartunk foglalkozást. Van bérmálkozó csoportunk 2, egyetemista hittan, 4 házas hittan csoport, és úgynevezett korábban születettek, hát ezeket a szépkorúakra gondoljunk, tehát még csak koraszülötteknek szoktuk mondani, de valaki szó szerint vette, és hogy ennyi koraszülött van a plébánián, tehát ezt úgy megkérdezték, de ez egy nagyon aktív csoport egyébként. Majdnem azt lehet mondani, hogy ezekre az emberekre, akik már úgy nyugdíjaskorúak, ezekre lehet leginkább számítani, és ezeknek a munkája nagyon meghatározó a plébánián. Most egy város széli plébánia vagyunk, ezt azért is mondom, mert az iskolai hittanosoknak a jelentős része az úgynevezett agglomerációból jön be, tehát Pátyról, Budakesziről, stb. Onnan hozzák be a szülők az iskolába, plébániánkon jelenlévő iskolákba a gyerekeket, és ez például nagyon megnehezíti az integrálódást. Hogyha mostan Pátyol lakik valaki, hogy jöjjön be vasárnap a zugligeti templomba misére, hogy honnan tudjuk, hogy egyáltalán Pátyon volt-e misén, vagy nem volt-e misén. Tehát azért ez nem egy egyszerű dolog, ráadásul reggeli órákban óriási forgalom van, tehát nagyon nehéz a közlekedés. Hitoktatóink száma 15, ebből 3 főállású van, a többi óraadó, hozzájuk rendelt segítőké pedig 10, és van még egy plébániai koordinátorunk is, tehát azért ez nem egy kis létszámú csapat. A 10 segítő az önkéntes segítő, akik a hitoktatók mellé vannak úgymond rendelve, és hát ők is nagyon sokat tudnak tenni, hogy ez a hittanra jól sikerüljön. Mindent összevetve a hittancsoportok száma 40, az állami iskolákban hitoktató gyerekek száma 500, plébániai csoportokban pedig 200, tehát összesen 700 gyereket hitoktatunk a plébániánkon. És hát 73 gyereket regisztráltunk most az eukarisztikus kongresszusra. Kicsit talán azért is, mert egy évvel lerövidítettük a 2 éves fölkészítést, mert nálunk a plébánián 2 éves fölkészítés keretében engedjük első áldozáshoz a gyerekeket. Na most érdemes ezt a magyar katekétikai direktóriumot, hogyha még elő tudjuk bányászni a plébániai könyvtárból, mert létezik egy ilyen, elővenni, és akár hitoktatói, plébániai hitoktatói megbeszéléseken is a fő pontokat néha úgy átvenni. Hát nagyon sok hasznos dolog van, de időhiány miatt most csak a legfontosabbakat emeltem ki. Tehát elvárások, így indul, így szó szerint ezt mondja, hogy a kateketői direktorom, hogy ezek az elvárásaink. Nem szeretem az elvárás szót, de ez talán nyomatékot ad, ez a megközelítés annak a témának, ami utána sorra kerül. Az elvárások a gyerekkel szemben az első szentáldozás alkalmával. 1. Meg tudja különböztetni az eukarisztiát a közönséges kenyértől és bortól. Talán még ez nem olyan nagy dolog. 2. Vágyjék egyesülni Jézussal, aki értünk feláldozta magát, és jelen van az eukarisztiában, és ezért tudjon áldozatot hozni és jót tenni. Hát, mi az, hogy áldozatot hozni? Mai gyerek hogy tud áldozatot hozni? Óriási nehézsége ez, hogy ráneveljük őt az áldozathozatalra. Nekem jár. Nagyjából ez a gyereknek a hozzáállása, de nem csak a gyereknek, hanem a felnőttnek is. Tehát, hogyha valaki valamit kér a plébánia, nekem ez jár. Tehát a következő, egyben vágyjék arra, hogy egyesüljön a keresztény közösséggel az eukarisztikus lakomában. Vágyjék arra, hogy egyesüljön a keresztény közösséggel. Hol tegye fel az a kezét, ahol ez a szempont megvalósul a első áldozókkal a plébániáján, hogy kialakul egy vágy arra, hogy egyesüljön a keresztény közösséggel. Még felnőtteknél sem nagyon tapasztalja meg ezt az ember. Hitismerete legyen korának megfelelő, hát erről is lehetne itten elég sokat beszélni. Ez az egyik legfontosabb. Legyen esélye arra, hogy adja jelét annak, hogy az első áldozás után is akar részesedni a Szent Eukarisztiában. Nagyon nagy fájdalmunk az. 2 éves komoly felkészítés, amiben valóban a hitoktatóink kiteszik a lelküket a felkészítésben, és 1 hét eltelik, és 2 hét eltelik, és az első héten már 10 hiányzik az első áldozókból, a második héten már 20. Szóval nagyon-nagyon, de nagyon nehéz ezt érvényesíteni, hogy akarjon még. Mert most ez egy olyan dolog, elérte az első áldozás, jó, hát kicsi, most már minek mész továbbra itt arra, meg minek mész templomba. Tehát már első áldozó lett, majd ha bérmálkozó leszel, akkor újra mehetsz. Tehát itt egy óriási szakadék tátong a első áldozás és a bérmálkozási időszak között. Nehézségek és kihívások. Ratzinger bíboros mondta, hogy a hit válságának világában élünk, tehát ezt fogalmazta meg. Tehát ezt tudomásul kell venni, sajnos egy ilyen korszakot élünk, hogy ez meddig fog tartani, és hová fog ez még fejlődni, ezt nem látjuk, de hát ezt naponta tapasztaljuk, azt hiszem, ezt különösebben nem kell ragoznom. A szülő nem, vagy alig gyakorolja a vallását, hitismerete minimális. Tehát nagyon sokszor ezt tapasztaljuk, hogy a gyereknek, aki első áldozásra járó gyereknek, mélyebb és nagyobb a hite, mint a szüleinek. Tehát egyszerűen a szülőknek a hitismerete nullával egyenértékű. Nincsenek ezért példák a gyerek előtt. Tehát még annak idején a szülőknek a generáció, még a nagyszüleimhez, amikor elmentem faluhelyre, akkor még ott kaptam valami. Ők tanítottak meg imádkozni. Ma már a nagyszülők sem az a nemzedéke a nagyszülőknek, akik már nem kaptak rendszeres hitoktatást. És csak egy eseményt látnak a végén, tehát ez a probléma, hogy vége, első áldozással véget ér. Elvált szülők gyermeke hol itt van a hétvégeken. Tehát hogy jöjjön el a templomunkba az a szülő, akinek az apja valahol egészen máshol él, és egyik héten itt van ennél a szülőnél, a másik héten meg annál a szülőnél, és az a döbbenet az volt, amikor egy kislány, ott voltam egy programon, és azzal dicsekedett, Bibi, nekem 2 apukám van, neked csak egy. Hát, szóval sajnos, és még jó, hogyha csak 2 apukája van annak a gyereknek. Tehát ez a tiszteletre is kiterjed, hogy tisztelje a gyerek azt a szülőt, akinek már a 5 éven belül a harmadik apukáját ismeri meg. Tehát akkor most ez teljesen katasztrófa. Az iskolai hittanosok semmit sem tudnak a templomról és a plébániáról. Tehát most csináltunk egy szülő-gyerek találkozót, elsáldozásával felkészítés, tehát legalább egy 5-6 olyan családot, aki életben nem tette be a lábát, mert idáig csak iskolai hittanos volt, nem tette be a lábát a templomba, nem csak a miénkbe, semmilyen másik templom. Néztek, mint a moziba, tehát tényleg ez volt látható. A családban nem imádkoznak. Hát igen. Szóval nincs imádság jelen, de nem csak a gyerekkel való imádság, hanem a házaspárok sem imádkoznak. Tehát ott kezdve, Jézus oktatáson mindig mondom, csináljátok egy házaspári imát, amit ti minden nap elimádkoztok együtt a házas társaddal. Azok is csak néznek, miről szól ez a dolog. Tehát vagy eszébe jut, vagy nem jut eszébe, de nincs jelen az imádság az életükbe. Aztán már más kérdés, hogy mi az, hogy imádság. Viselkedési kultúra nem csak a templomi, hanem nagyon foghias. Tehát a köszönés. Tehát ilyenre gondoljunk, nem köszön. Tehát engem is, levegőnek, meg hitoktatót is, felnőtt embert levegőnek néz. Most egy misét tartottam a cserkészeknek, és ott elmondtam, mert nem csak az kell, hogy köszönjetek, hogy köszönjön. És ez volt a legegyszerűbb, hogy a marha is tud köszönni, hogy bú. Hát legalább ennyit mondjál, bú. Akkor én is azt fogom mondani, hogy bú. Hát azóta már többször is így búztak, és örültem neki, mert legalább valamiféle jelét adta annak, hogy odafigyelt a prédikációra. Javult egyébként a köszönési kultúra, de itt tartunk, hogy ezt is meg kell. A vallásos családok nem tartják fontosnak az ilyen jellegű evangelizációt. Hogy mi kezdünk hozzá? Most ez a hitoktatóknak, meg a papnak a dolga. Most mit foglalkozzunk? Tehát nem szólít meg, ott van a misén, a haverjaival, a hasonló vallásos családokkal beszél, de aki betéved a templomba, aki idáig még nem volt, azt oda nem menne, hogy megszólítsa, te ki vagy, hogy vagy, honnan jöttél, mit csináltál. Mit tehetünk? Ugye, sokat imádkozni. Tehát engem nagyon meghatott az a hitoktató, aki készült a hittanórájára, és fél órával előtte ott volt már a templomba, és fél órát rászánta az imádságra, hogy arra a hittanórájára fölkészüljön. Őszintén szóval én nem tettem meg, de megszégyenített ennek a hitoktatónak a hozzáállása. Készség, a nyitottság, a felelősség, az alázat erényeinek folyamatos ébren tartása ítélkezés nélkül. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, hogyha valaki olyan távolról jön, akkor rögtön úgy lekezelően kezeljük. Pedig neki lehet, hogy nagyon sok áldozatába telt, hogy egyáltalán legyőzte magát, és odajött, és felkarolásra vár. Családok helyzetének minél mélyebb megismerése. Nem tudjuk azt a hátteret, hogy most a nő mit hozott magával, hogy milyen állapotban van, hogy mikkel szembesül, tehát ez nagyon fontos. A szülők bevonása, hitismereteik elmélyítése, esetleg a szentségeknek a pótlása. Tehát tényleg vannak olyan szülők, akik a minimális ismereteket sem tudják, és nagyon hálásak tudnak lenni, hogy most mondjuk nekik, hogy pótolhatja ezeket, és jó tapasztalataim vannak. És nem lehet őket egyszerűen kihagyni a hitoktatásból. Tehát az a hozzáállás, hogy most a gyerekkel foglalkozok, a szülőket meg kihagyom, tarthatatlan. Tehát ez nem egy járható út. Felkészítés módja. Nálunk tehát 2 évig tart, és csak plébánián. Tehát az lehet első áldozó, aki a plébániai hittanra jár. Ha jár iskolai hittanra, az egy dolog, de ott nem lett első áldozó. Csak akkor, hogyha jár az iskolaira, és meg jár a templomira is, tehát mi ezt kimondtuk, és hát tudomásul vették. Az iskola ugyanis nem alkalmas arra, hogy elsárdzásra fölkészítsen. Tehát most ezt nem akarom megint ragozni, mert rövid az idő. Első gyónás néhány hónappal megelőzi nálunk az első áldozást, hogy megfelelő hangsúlyt és figyelmet kaphasson a bűnbocsánat szentsége is. Tehát az első áldozás tényleg egy nagy dolog, de ugye ez össze van vonva az első gyónással, az úgy nálunk, akkor ezt külön ünnepeljük azt, hogy most ő első gyónó is volt, tehát akkor megduplázzuk az ünnepek számát. Több csoportban készülnek, és a csoportokat két-két katekéta, vagy egy katekéta és egy segítő vezeti. Általában vegyes csoportok, azaz vallásos, nem vallásos, családi háttérből jönnek, ez is jó is, meg nehézség is, ennek mind a kettőnek megvan maga előnye, meg hátránya. Feladatnak tartjuk a vallásokat nem gyakorló szülőket rábeszélni, hogy heti egy-két órában nem lehet megoldani a gyerekük vallásos nevelését. Tehát, hogy most elküldi őt egy néptáncra, az egy dolog, de a hitoktatás az nem így működik. Többnyire nem akarják igazán ezt tudomásul venni, és az sem, hogy a gyerekük vallásos nevelés elsősorban rajtuk múlik, az ő feladatuk. Tehát nem az, hogy majd a Gyuri atya megtanítja, amikor eljár hittára majd imádkozni, hanem ezt már minél előbb otthon el kéne kezdeni. A legszomorúbb tapasztalatom az első áldozás felkészüléssel egy előző káplani helyemen volt, egy kislány odajött, és a hittanóra végén is mondta, iskolai hittanos volt, hogy atya, hát a szüleimről, ezekről a dolgokról nem tudok beszélni. És úgy jött el ez a kislány a templomi első áldozásra, hogy egyetlen egy hozzátartozója nem volt ott. Egyedül, egy 9 éves kislány, egyedül ő jött el. Szóval nem tudom, mi lett aztán a sorsa, de mai napig is úgy meghatódom, amikor erre gondolok. Szülő-gyerek találkozó. Na hát ez egy újdonság volt a plébániánkon, és tulajdonképpen a város missziónak az ajándéka, hogy a budapesti város misszión ismerkedtünk meg egy bécsi plébániával, ahová ki is mentünk egy ilyen foglalkozásra, ahol hát így készítették elő a gyerekeket nagyon interaktív módon, és 4 ilyen fölkészülés van, ami alapvető dolgokat vesz át a szülő-gyerek találkozón, tehát keresztség, imádság, szentmise és kiengesztelődés, és arra ösztönözzük abban a részben, az első részben a szülőket, például a keresztség, hogy el kell hozni a szülőnek a keresztelésről szóló fényképeket, és akkor megbeszélni a gyerekkel, hogy miért azt a keresztszülőt választották számára, akit választottak, miért keresztelték őt meg, tehát, és valamilyen hát interakcióban ezekkel az előre elkészíthető különleges bábukkal, mondjuk itt a tékozló fiúnak a történetét látjuk ezen a képen, tehát berendezzük az egész termet, és a tékozló fiúnak a történetét elbeszéljük, és akkor minden egyes ilyen résznél megállunk, és a szülőkkel kell azt a gondolatot, amit ott felvetünk, akkor átbeszélni 2-3 percbe. Nagyon, és nézzük közben a szülőket, van, akik nagyon aktívan ebbe bekapcsolódnak, de van, aki egyszerűen látszik, hogy nem tud mit beszélni a gyerekével. Tehát ott ülnek egymással szembe a szülő és a gyerek, és nem tud a szülő mit mondani a saját gyerekének. Nagyon szomorú. De hát ez ritkaság, hál' Istennek. A családlátogatás is nagyon fontos. Némely katekéta meglátogatja azokat a családokat, amelyek erre nyitottak. Hát erre sem mindenki nyitott sajnos. Nagyon nehéz ez manapság. Látogatás célja egymás jobb megismerése, az esetleges falak lebontása, meghívása a plébánia életébe. Hát itt a hitoktatónak nagyon ügyesnek kell lenni, hogy nagyon érzékenyek a szülők, de ezek a családlátogatások sajnos mostanában ahogy elmaradtak. Emlékszem rá, Ipolyszögön voltam az első káplányi helyen, Balassagyarmaton volt és Ipolyszögön, ott sorkoszton voltam, ami azt jelenti, hogy vasárnaponként mindig más és más családnál ebédeltem, és egy év alatt mondjuk nem csak, hogy végigettem a falut, hanem megismertem, mert ott akkor a nagyszülők mindenki ott volt, és az egész családot, kinek a rokona, meg hogyan. Tehát nagyon olyan mélyen sehol nem ismertem meg a családokat, mint ebben a faluban. Hát mondjuk a hátrány az volt, hogy nem egyformán főztek, tehát volt, ahol olyan nyers volt a sült csirkecem, hogy majd kiütötte a szemet, mikor el akartam törni. Na mindegy, de hát túléltem, de nem is ez a lényeg. Ima dobozok, amikre majd visszatérünk, a későbbiek során ennek a készítése is része ennek a szülőgyerek találkozónak. Igen, itt vannak az ima dobozok, amiket a szülők készítenek el, azért ilyen, mi biztosítjuk ezt a dobozt, kreatív boltba lehet kapni, de ők díszítik föl, és ez az ajándék, amit első áldozás előtt kapnak a gyerekek, ami szintén ennek a fölkészülésnek a része, mert van egy tárgy, a tárgyak is fontosak, hogy amiben benne van a lelki tükör, benne van egy mécses, egy gyertya, egy kereszt, képek, sok minden, ami elő tud venni naponta akár az esti imáját, hogy elvégezze. A liturgiában való részvétel is, csak nézem az órát, nagyon gyorsan megy, fontos a mi számunkra. Tehát a második évben a hittanóra utána, és ez is egy újdonság, a gyerekek részt vesznek a hétköznapi szentmisén. Tehát a hittanóra úgy van időpontban, hogy 5 órakor van a hittanóra, és 6-kor pedig a szentmise. Tehát a szentmisén is úgymond kvázi kötelező részt venni az első áldozásra készülő gyerekeknek egy hétköznap. És sokaknak sajnos ez a mise, mert vasárnap nem járnak misére, de hogyha ezt nem csinálnánk, akkor tuncja nem lenne, hogy hogy néz ki egy mise, és nem tudná a misének az imáit, a történéseit, egyáltalán nem tudna fegyelmezetten részt venni. Nem tudna részt venni. Tehát most az első 2 hónap abba telt el, hogy már ne szövegeljen a társával, ott a mellettőlvel, ne essen 3-szor vagy 4-szer-5-szor hanyat. Tehát ilyen dolgokon múlik, hanem most már úgy látom, hogy azért jár a szája, amikor imádkozunk, tehát nagyjából már megtanulta az imádságot. Tehát a szülőt rávenni, mert mondjuk egy agglomerációból jön be, egyedül nem tudna bejönni, tehát neki kell kocsibat betenni a gyereket, de adjál engem, most egyszer tudok csak pihenni, most ne akarjál már misére menni. Szóval ilyen jellegű problémákkal találja magát szembe az ember. Tehát a második év során az első áldozókat bemutatjuk a közösségnek a szentmise keretében. És ígéretet is tesznek, hogy komolyan veszik a felkészülést. Mind a gyerekek, mind a közösség szülők és a közösség oldaláról. És hát csinálunk egy első áldozási tablót is, és kiosztunk olyan fényképeket, akik az első áldozók lesznek, azokból egyet hívő hazavihet, és egészen az első áldozásig imádkozhat azért a gyerekért, akit húzott, vagy akit éppen kapott. És hát ezt is azért elég komolyan veszik. Bocsánat, még vissza, itt az első áldozási tabló, de még visszamegyünk. Tehát a gyóntatószékkel is megismertetjük, tehát nálunk gyóntató helyiség van, ez jobb, mint a gyóntató szék, tehát nem kell szekrénybe gyónni, hanem közvetlenebbül lehet. Beülnek a székbe, hogy érzed magad, stb. Stb. Érdekes, hogy ilyen kis apróságok is annyira fontosak a gyerekeknek. És az első gyónáskor bimbáti liturgián a szülők is részt vesznek. Részükre felajánlott szentgyónás, amivel néhányan élnek, és a vallásokat kevésbé gyakorlók közül is. De azt is kell látni, hogy nem mindenki van abban az állapotban, hogy gyónhat. Tehát, mert elvált. Tehát akkor velük is lehet egy lelki beszélgetést folytatni. Tehát nem kell feltétlenül elzavarni őt, hanem és erre nagyon nyitottak. A gyónásra egyébként csak még visszatérve zárójelbe, tehát Én azt nem nagyon bírom, amikor ilyen sablongyónások vannak, tehát a lelki tükör alá betesz egy indigót, és akkor átmásolja azokat a kifejezéseket, meg minden, amik a lelki tükörben szerepelnek. Hát eleve ott kezdődik, hogy jó lelki tükröt nagyon nehéz találni, tehát ami nem idejét múltja, és tényleg a gyereket szólítja meg. De hát az a nagyon fontos, hogy arra neveljük őket, hogy az az érték lesz az övé, amit annak tart. Tehát amíg csak azt tanulta meg, hogy a lelki tükröt azt kiolvassa, addig nem lesz még, nem biztos, hogy az az érték az övé. Amit annak tart, hogy ez bűn és ez erény, az az érték lesz az övé. Ez az a tabló, amit így, mint egy érettségire készítünk, ez kint van egészen az első áldozásig, hogy lássuk, hogy kik lesznek, kikért imádkozhatunk, tehát akik nem húztak képeket, hanem csak úgy általánosságban szeretnek, azoknak is jusson eszébe ez a szempont. Az első áldozási szemmise az fölkészítéssel, főpróbával kezdődik, tehát a pap legyen ott. Tehát legyen ott, tehát borzasztó, hogyha a főpróbán nincs ott a pap. Mozgásokat begyakorolni, ruhapróba, hogyan áldozzunk, kézben, nyelvre, melyik kell, mit kell csinálni. Fotózás szempontja, ez nekem fóbiám, hogy a fotósok tömegen ne özönölje el a szentélyt, hanem egy fotós, hivatalos fotós van, aki fotózhat, tehát nem fotózhatott bárki azért, mert megvette a Tesco-ba a 25 ezer forintos fényképezőgépet, és semmire nem jogosítja föl az, hogy hozott magával egy fényképezőgépet, hogy akárhová mehet. És a mise előtt a gyerekeknek a megáldása a szülők részéről. Itt látjuk ezt az akciót, amit még a templomon kívül a mise előtt tartunk. Ez nagyon szeretik a szülők. Én elmondom ezt, amit mi csináltunk egy ilyen szülőima, mert ez is nagyon értékes. Gondviselő Istenünk, hálás szívvel köszönjük, hogy részesei lehetünk teremtő szeretetednek, és megajándékoztál minket gyermekünkkel. Elhoztuk őt a templomba, hogy asztalodhoz vezessük, és most szülői áldásunkkal induljon erre a szent útra. Istenünk, aki a mai napon gyermekünk szívébe költözöl, áld meg őt szereteted minden ragyogásával, gazdagságával, hogy egész életében a te utadon járjon, a te szavadat hallgassa, és a te tanításodat követve eljusson örök országodba. Mindenható Istennek, az Atyának, Fiúnak, Szentlélek nevébe. Amen. Kis keresztet rajzol a gyerek homlokára, és még ad egy puszit, és ők akkor bemennek a templomba, és akkor mi is a asszisztenciával együtt vonulunk be ünnepélyesen a templomba, és hát nyilván egy ilyen szép ünnepi helyen ülnek a gyerekek egyforma fehér ruhába, tehát azt is csináltattunk. Nem lehet az, hogy most egy gazdagabb szülő díszesebb ruhát vesz, és a másik meg ott sírjon, hogy most neki miért nincsen olyan. Pörgetem, mert... Na, ez még egy érdekes dolog, tehát az első áldozás után így a csoportok a szentélybe vonulnak. Itt a templomnak a szentélynek egy részletét látjuk, hogy igazolva lássuk, hogy ez egy csodálatos templom. Szóval a szentélybe vonulnak a csoportok, és ott még hálát adnak a Jóistennek a szent áldozásnak a kegyelméért ilyen kis csoportban. Tehát ez is egy, amíg közben folyik az áldoztatás, a felnőtteknek az áldoztatása, ezt is mindenkinek tudom ajánlani. Főleg a hitoktatók is nagyon szeretik ezt, hogy a saját csoportjával lehet. És hát akkor az agapé, amit nagyon egyszerű, hát most már nem a hagyományos kakaó, meg nem tudom mi, hanem inkább gyümölcsleveket szoktunk adni, és ekkor adjuk át a gyerekeknek még a Bibliát, ami plébániának a ajándéka az első áldozás után. És tulajdonképpen egy kicsit ezzel a képpel szeretném befejezni, ami Lourdes-ban, a Cité Saint-Pierre-ben található. Lourdes-nak az a része, ahol gyakorlatilag zarándok szállás van, és ott láttam, ott vettem észre ezt a úgymond performance-ot, ami egy mérleg, és az egyik oldalán a földgömb van, a másik oldalán pedig egy monstancia. Ez fejezi ki a lényegét a Krisztus jelenlétének. Hát Krisztus jelenléte a világban, ez tartja egyensúlyba a világot. Ez az egésznek az értelme, az eukarisztia tiszteletének. Ha elvesszük a monstanciát, mi történik? Lesüllyed a világ. Isten nélkül, Krisztus nélkül marad. Szóval ezt akarjuk átadni a gyerekeknek, ezt az értékrendet, és hát még azt mondanám, hogy hittanosok, tanítványok, inkább megkérdeztem egyszer a gyerekeket, hogy hittanosok vagytok, vagy tanítványok? Hittanosok vagy? Mondom, tanítványok legyetek. Tehát a tanítványság az sokkal inkább kifejezi a lényeget, tehát Krisztus után megyünk, nem csak tanulunk, hanem Krisztusnak vagyunk a követői, és hát természetesen sok-sok játékossággal, ez a szintén az én fóbiám, hogy játékosan is tanítsunk, több legyet lehet fogni egy csepp mézzel, mint egy hordó ecettel, mondta Szalézi Ferenc. Köszönöm szépen!